Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Róna Széki Tamás hegedűművésszel Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban beszélgető társamat, Róna Széki Tamás hegedűművészt, egyházkarnagyot, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola művészeti tanárát, aki egyben a budapesti vonósok hegedűse és a Jézus Szíve Jezsuita templom muzikaszakra kórusának karnagya.
Én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük egy rövid fohásszal, hogy Isten áldását kérjük a beszélgetésünkre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Istenünk, világosíts meg elménket, ragyogjad be szívünket, hogy ez a beszélgetés, ez a te szeretetedet tudja hirdetni, és mindannyiunk örömére szolgáljon. Amen.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Nagy örömömre szolgál, hogy elfogadta a meghívást, és egy ilyen aktív ember, aki ilyen szép feladatokat végez, az életével tanúságot tesz a hitéről, örülnénk, ha most a szavaival is tanúságot tenne, és bemutatná, hogy honnan is származik, kik voltak a legmeghatározóbbak a hitélete indulásakor. Meséljen nekünk, legyen kedves.
Nagyon egyszerű az eleje, de azt hiszem az egész életem. Én kiskörösi születésű vagyok. A szüleim igazából egész véletlenül kerültek oda, mert egyébként gyömrőiek, de az élet úgy hozta, hogy az édesapámat oda helyezték katonának, aztán így az anyukám is odament, ott, és az esküvő után ott telepedtek le, teljesen máshol gondolták az életüket, az anyukám egész életében a hegyek közé vágyott, és mindig azt tervezte, hogy majd ott fognak élni, de hát ilyen volt az élet, akkor az apukám orvos volt, és a katonaság, mint katonaorvost bent tartotta, tehát nem tudott leszerelni. Pontosabban 56-ban sikerült leszerelni, de akkor már házasok voltak, és akkor már megvetették a lábukat Kiskörösön, és ott születtünk 8-an testvérek, és egy meghatározó család voltunk a nagyközség, aztán később város életében. Édesapámat nagyon szerették a betegei, édesanyám meg tanárnő, tanítónő volt, mind a kettő volt. Persze először egy évet tanított, amikor ő oda került, és megszületett a legidősebb testvérem. Utána sokáig otthon volt, több mint 20 évig. És aztán ő a cigányokkal kezdett foglalkozni, egy ilyen cigány missziót bíztak rá, ami egy fantasztikus nagy kaland volt az ő életében, az egész család életében, és megváltoztatta az egész városnak az életét egyébként.
És akkoriban az egyedülálló lehetett, hogy cigánypasztoráció nem volt
hát
szokásban.
Akkor az egy nagyon új dolog volt, így van, az akkori tanács, akkor még nem is önkormányzatnak hívták, kérte őt fel erre, szabad kezet kapott, csak dióhéjban annyit elmondanék, hogy ő azzal kezdte, hogy a kisgyerekeket, tehát az óvodás korúakat összehívta, körbejárta először is az összes cigány családot Kiskörösön, fölmérte, hogy hányan vannak, kik vannak, milyen korúak vannak, ki az, aki dolgozik, ki az, aki nem dolgozik, ki az, aki esetleg iskolába jár, nagyon-nagyon kevesen jártak iskolába akkor a cigány gyerekek, és elkezdett hetente egyszer, aztán kétszer foglalkozásokat tartani, kapott egy termet, hogy hogyan kell mosakodni, mesefilmeket vetített, mindig sütött persze a gyerekeknek valami finomat, és oda csalogatta őket. És
aztán mindez a saját kisgyermekei nevelése idején volt?
Hát akkor már nagyobbak voltunk, de akkor volt a húgom, azt hiszem talán 12 éves, a legkisebbik húgom. És aztán jöttek a nagyobb gyerekek, jöttek a szülők, mert érdekelte őket, hogy mi folyik ott, és aztán elkezdődött az óvodára nevelés, iskolára nevelés, munkára nevelés, és pár év alatt egészen fantasztikus eredményeket ért el. De úgyhogy jó. Iskolába jártak, dolgoztak.
És a hídről is szó kerülhetett?
Ott, konkrétan szerintem így nem, de magában a nevelésben az édesanyám, hogy mondjam, az ő személye és az ő pedagógiája mindenféleképpen tartalmazta a hitre való nevelést. Mint ahogy bennünket is ő nevelt elsősorban a hitre, és az ő szívéből és szájából hallottuk először, és aztán később is a legcsodálatosabb dolgokat, ami a hit felé és a hitre vezetett bennünket.
Tehát akkor az édesanyja volt az első meghatározó?
Egyértelműen személy. Ő volt. Volt a családban egy fogadott nagymamánk, aki egy nővér volt egyébként, egyedülálló tanítónő volt kiskörösen, ő vigyázott ránk kiskorunkban, nagyon sokszor, és akkor ő volt a másik ilyen úgymond nevelőnk, illetve hát a nagymamáink. Meg az édesapám is természetesen, csak ő nagyon-nagyon keveset volt otthon, mert körzeti orvos volt, aztán később reumatológus, belgyógyász. Tehát az egy külön ünnep volt, amikor ővel letölthettünk egy-egy napot, vagy egy vasárnapi ebédet, mert hétközben őt nagyon ritkán láttuk. Tehát ővel effektíve időt nagyon keveset tudtunk tölteni. De anyukám otthon volt mindig, és minden területen ő volt a nevelőnk testi-lelki szempontból.
Ő tartotta össze a család?
Így van. Ugye akkor iskolai hitoktatás volt, tehát volt egy csodálatos atya, ráadásul jezsuita volt. Ugye akkor tájt ez, most nem is tudom, hogy nem volt annyira tudott, vagy annyira legális dolog, mert ugye akkor a szerzetes rendek nem működtek, ugye ez a 60-as években, 70-es években. De a Csörgi Pista bácsi, úgy hívták, egy különlegesen nagy tudású, csodálatos ember volt, és az egész családunknak a hitoktatását azt ő végezte. Mondom, akkor még az iskolába, tehát ezt be kellett jelenteni, nyilván nem azért, hogy ez a tantárgyakhoz hozzátartozzon, hanem azért, hogy tudjanak róla, hogy ki az, aki ugye hitoktatása adja a gyermekét. Tehát magyarul ellenőriztek bennünket, figyeltek.
Igen. De azért jártak a gyerekek hit, arra nem volt belőle.
Nem, mi nem éreztünk, adás. Mi soha nem éreztünk semmiféle negatívumot ezekből a dolgokból, de azért így visszagondolva, meg visszanézve azokra az évekre, vagy évtizedekre, akkor azért volt a levegőben egy feszültség. Tehát figyeltek minket, ez ki is derült.
És zenélni mennyi idős korában kezdett tanulni? Mert gondolom, hogy azért a zenélés összefonódott teljesen az életével, és valószínűleg a hit életével
is. Ez pontosan így van. A szüleim nagyon szerették a zenét. Az egyik nagymamám, édesanyám édesanyja zongorista volt. Édesanyám is tanult zongorázni, nagyon tehetséges is volt. Szíve szerint ő ment is volna tovább a zenei pályán, de muszáj volt neki elkezdeni tanítani, tehát ő végül is a matematika-fizika szakos tanárnő lett, illetve elette tanítóképzőt is végzett, tehát neki muszáj volt dolgoznia, hogy tudjon pénzt keresni, amivel a saját családját még támogatta, még a húgát is, hogy tudjon tanulni. De az a lényeg, hogy nagyon szerették a zenét a szüleim. És akkor még nem volt zeneiskola Kiskörösön, de minden testvéremet valamilyen hangszerre elkezdték tanítatni, mert azért hangszeren játszó emberek voltak. És milyen a gondviselés, amikor én 9 éves lettem, úgymond zeneiskolás sorba cseperedtem, akkor alakult egy zeneiskola Kiskörösön. És akkor nem sok hangszer volt még, hegedű, zongora, és egy pár fúvós hangszer.
És rögtön a hegedűt kezdte tanulni?
Én nem tudtam eldönteni először, úgyhogy zongorát is, meg hegedűt is elkezdtem tanulni, de megmondom őszintén, hogy nem gyakoroltam a zongorát, a hegedűt szívesebben gyakoroltam, és természetesen sikertelenek, kudarcra ítéltek voltak a zongoraóráim, és elveszítettem ilyen módon a lelkesedésemet, és aztán azt abba hagytam egy év után. És a hegedűt folytattam, azt meg nagyon-nagyon szerettem. A hegedű tanárok nem kiskörösiek voltak, hanem úgy jártak másik városból át, Szegedről, Kiskunhalasról, és majdnem minden évben más tanított, de nagyon-nagyon szerettem. És aztán volt egy hegedűtanárnőm, aki még 20 évesen volt, Szegeden tanult főiskolán. Ő volt az, aki úgymond fölfedezte bennem a tehetséget, megkérdezte egyszer, hogy nincs-e kedvem a zenei pályára menni. Én meg abszolút lazán mondtam, hogy de van. És akkor ő kezdett el velem úgy komolyabban foglalkozni. Ő volt az egyetlen hegedűtanárom az alapfokon, aki 2 évig tanított. Sajnos ő már nincs közöttünk, nagyon fiatal meghalt. A gondviselés csodája volt az is, hogy én hogyan kerültem Budapestre, mert a rokonságban volt egy néni, aki egyszer meglátogatott bennünket Kiskörösön, és ugye ez egy alapvető dolog volt nálunk, hogy ha vendégek jöttek, azoknak muzsikálni kellett. Néha örültem neki, néha nagyon nem szerettem. Ez ilyen kötelesség volt, hogy amíg a kávé kifolyik, akkor addig szórakoztassam a vendégeket. Na mindegy, ez a néni, ez annyira belém szeretett, hogy kiárta, hogy neki van egy ismerőse, aki vagy rokona, azt már nem tudom, aki a 7. kerületi zeneiskolában igazgató helyettes, és akkor a Kertész utcai zeneiskola az a konzervatóriumnak volt a gyakorló iskolája, hogy ott hallgassanak meg engem. És az apukám fölvitt, meghallgattak, Van Bach Ferencné, Ilmi néni volt a hegedűtanár, azt mondta, hogy ő szívesen foglalkozik velem. És akkor voltam én 7. osztályos, 13 éves, és az édesapám 2 hetente fölvitt hegedűórára. Ez nem hivatalos zeneiskolai tanítás volt, hanem akkor foglalkozott velem ez a tanárnő. Ilyen 2-3 órás hegedűórákat adott. Nagyon-nagyon élveztem, mert nekem teljesen új világ nyílt meg azzal, hogy tehát igazán szakszerűen egész másféleképpen dolgoztak.
Egyéni foglalkozás.
Hát amúgy addig is egyéni volt, csak más szinten folyt ez a tanítás. És aztán az ő javaslatára, mikor 8-os lettem, akkor beiratkoztam abba a zeneiskolába Budapestre, úgyhogy hetente 2-szer följártam hegedőórára. Egyszer az apukám hozott föl, egyszer meg én vonattal jöttem. Akkor sem 1 órásak voltak azért az órák, jóval hosszabbak, és nagyon élveztem. És akkor vallotta be ez a tanárnő, hogy amikor meghallott engem legelőször, hát azt látta, hogy egy tehetséges kisfiúról van szó, de hát semmit nem tudott. Úgyhogy igazából ő előről kezdte velem az egész hegedülést, de ezt én nem éreztem akkor egyáltalán, és nem is érzékeltette velem, hanem dolgoztunk. És aztán így sikerült nekem a Bartók Konzervatóriumba felvételt nyernem. Utána ott Sós Natasánál tanultam 4 évet, nagyon-nagyon szerettem a Natasánit. Ő volt a példaképem is, és hát a mai napig nagyon jóban vagyunk. Felnézek rá, és egy olyan különleges valaki, hogy egy óriási nagy szív, és a muzsikus léte az teljesen egybe nőtt a szívével.
Hogy vonódott össze a zenetanulás a hitével?
Én azt gondolom, hogy a zene az a Jóistennek a legcsodálatosabb teremtménye. Az egy olyan dolog, ami ugye megfoghatatlan, de valahogy annyira formálja a lelket, hogy kimondva és kimondatlanul is a legjobb pedagógus, a legjobb szobrász, a legjobb nevelő. Sose felejtem el, amikor, mondom, a szüleim nagyon szerették a zenét, különösen anyukám jobban is értett hozzá, és amikor talán elsős vagy másodikos voltam hegedűből, föl volt adva a Bach Parasz kantátájából egy részlet, és én húztam, mondtam, gyakoroltam a hangszerden, és bejött az anyukám a szobába, hogy mit játszom. És oda volt írva, hogy Johann Sebastian Bach. És az anyukám, ma is hallom, hogy Bachot játszik a Tamás. Bachot. Hát a Bach az a zenének az apostola, a zenének a császára, a királya, a zene fejedelme, tehát tényleg a zeneszerzők legmagasabbika. az ő zenéje az a hittel teljes mértékben egybe kötődik, egybe fonódik. Na persze pont a Parasz kantáta az egy más témájú darab volt, de az teljesen mindegy volt az anyukámnak, az, hogy én első vagy második évben Bachot játszottam, ez már önmagám, nekem ez egy, hát persze én ezt nem tudtam akkor, hogy ez egy hitbeli dolog is, de annyira megérintette a szívemet, mondom, a mai napig hallom ezt a kijelent, ezt a föl kiáltását, hogy Bachot játszik a fiam. Amikor én Budapestre kerültem, nagymamám húgánál laktam, az Üllői úton, a Jézus Szíve templomba jártam. Egyszer hallottam egy csodálatos kórust, egy fiatal hangokból álló, hát számomra angyali hangokat. 15 éves voltam akkor, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy Istenem, ha én egy ilyen kórusban énekelhetnék, az föl sem merült van, hogy ebben a kórusban, de ha egy ilyen kórus. És ugye kiskörösen nem volt templomi kórus. Volt, tehát karácsonykor összejött mindig egy társaság, és akkor elénekelték a Stílenáktot, de hát...
Az nem ugyanaz.
Az nem ugyanaz, és az egy kifejezetten idős emberekből álló társaság volt. De mondom, ez fiatal, kristálytiszta hangok. Egy-két hónapra rá, ez egyik csoporttársam, akivel karvezetésre együtt jártunk, az Ugrin Gábor tanár úrhoz, félrevont engem, hogy nem volna-e kedvem egy kórusban énekelni. Hát mondom, dehogy nem imádok énekelni. De hát ez egy templomi kórus. Ez olyan titokzatosan mondta, mert azért akkor tájt még ez a 70-es években
járunk.
Ott még azért a templomi közösségek, a templomi élet, az le kellett, hogy redukalizálódjon a misékre. Mert figyelték a templomokat is, meg különösen a közösségeket, templomi közösségeket. És mondtam, hogy jaj, templomi kórusban, pláne. Nagyon szívesen, de hát hol van ez? Hát ez egy kicsi templom, és eldugott helyen van, 8. kerület, Mária utca. Hát nem hittem el. Hát mondom, ide vágytam.
Ez is a gondviselés.
És a gondviselésnek egy csodája volt, hogy... És akkor bementem az első próbára, késve, mert arra is emlékszem, mert egy koncertre megígértem már osztálytársamnak, hogy meghallgatom, oda el kellett mennem, és utána mentem. És rám mosolygott a kórusból három ismerős ember, a konziból egyébként. Na hát, és hát így gyönyörű, gyönyörű hangzás. Hát onnantól kezdve az életem megváltozott. Még az anyukám mondta is, hogy aztán vigyázzak arra, hogy azért nehogy túl sok időmet elvegye a kórus, mert gyakoroljak, meg ugye hát hétvégente hazamentem. Tényleg meghatározó dolog volt, és hát csodálatos egyházi énekeket tanultunk, Kodályt, és mindenféle preklasszikus, gyönyörű darabokat, ami nekem elmondhatatlanul nagy örömet szerzett. Ez tényleg egy új periódus volt az életemben. Innentől kezdve egyházi kórusban énekelhettem, és mondom, hogy a Jézus Szíve templomban ez kimondhatatlan boldogság volt a számomra. És aztán mentek tovább a konzis évek. A hitéletem az szintén itt a kóruson keresztül erősödött, mert többször voltunk lelki gyakorlaton Naszályi Emil atyával. Naszályi Emil atya, őről azt kell feltétlenül tudni, hogy ő a érdi Regina Mundi ciszterci női monostornak a megalapítója. Akik most is virágzanak és élnek Érden. Most voltunk ott. Igen. Egyébként az elmúlt hétvégén. Hát Emil atya már meghalt, azt hiszem 2002-ben, ha jól emlékszem. De például az alapító apátnő, Gemma apátnő, 99. évében most is ott van. Most nincsenek sokan, és nincsenek fiatalok, de bízunk benne, hogy a Jóisten majd gondoskodik róla az utánpótlásról. Emil atyának a lelki gyakorlatain nem egyszer, két hétre elmentünk Nagyvenyimbe, testületileg az egész kórus. És ott nagy elmélkedések, kóruspróbák voltak, akkor még a Sapszon Ferenc tartotta ezeket hát ő volt a kórusnak a vezetője, akkor még ifjabb Sapszon Ferencnek hívták, ugye most már azóta hát ezt az ifjabbat, ezt levették a neve elől. Ugye édesapja volt a rádió kórusnak a vezetője, de hát ez a 70-es években volt, aztán a 80-as években. Emil atyának teológiai doktor volt, egy zenei gregorián tudós volt, egy fantasztikus ember volt, egy szent ember, egész nyugodtan mondhatom.
És akkor így maga gyökeret vert a jezsuitáknál.
A jezsuitáknál, ugye az jezsuita templom volt, de hát ugye akkor nem a jezsuiták tartották fönn.
Igen, de azért mindenki tudta, és persze, azért csak jártak igen, oda szerintem. Igen.
És rengeteg
régi jezsuita atyák,
így van, oda jártak gyontatni, igen. És nagyon sok mise volt ott. De szóval ez egy csodálatos élmény volt, hogy én ott gyökeret vertem valóban. Aztán ott elkezdtem a kottákkal foglalkozni, és ott be is dolgoztam magam, úgymond a kórusnak ebbe az oldalába is. És hát ott találkoztam ott nagyon-nagyon híres atyákkal, Múcsi atyával, aki időnként eljött hozzánk például ilyen elmélkedéseket tartani a próbák végére. Találkoztam a Diós István atyával, aki most is az egyetemi templomban.
Megosztana velünk egy személyes történetet, ami így a hitélethez is kapcsolódik, a jezsuita templomhoz. Megemlítem, igen, hogy holnap lesz Jézus szentsége szívének főünnepe.
Igen.
Úgyhogy ennek kapcsán is örülök, hogy a beszélgetés pont így lett.
Igen. Egyszer úgy volt, hogy elvisznek katonának. Olyannyira, hogy be is vonultam, tehát megkaptam a behívót, bevonultam. Akkor én már a budapesti vonósokban is játszottam. Egyébként ez is csoda volt, hogy oda hívtak, tehát nem kellett nekem próbát játszani. Hát ismertek, és hívtak, éppen szükség volt hegedűsre. De nyár közepén ugye lett volna még rengeteg koncertünk, és nagyon érzékenyen érintette a zenekart, érintette volna a zenekart, hogyha én nem vagyok ott. Adtunk be kérvényt, persze volt egy illető, aki segített ebben, egy ilyen megfelelő pozícióban lévő valaki, hogy ne vigyenek el. De hát megkaptam a behívót, be kellett vonulni, névsorolvasás volt minden, és akkor a végén, amikor a csoportot szelektálták, egyiket jobbra állították, másikat balra. Egy kollégámmal együtt a mi nevünket külön mondták, hogy mi meg szedjük össze a holminkat, és menjünk haza.
Hoppa.
Hát, nagyon meglepődtünk. Persze számítottunk erre, csak már ott a szituáció mégis olyan volt, hogy na jó, nem sikerült. Hát nekem az első utam az a Jézus Szíve templomba vezetett, és akkor az volt a divat, vagy hát a szokás, hogy földíszítették az oltárt kardvirágokkal, és egy hatalmas nagy szívformát raktak ki a virágokból. És
Jézus szíve ünnepére.
Jézus szíve ünnepe, ja, pont Jézus szíve ünnepe volt. Bementem, hát elsírtam magamat. Tehát maga ez a látvány, a Jézus szíve kihozott engem a katonaságból. Aztán később, két év múlva megint, tehát akkor végül is letöltöttem azt az egy hónapot, ami tulajdonképpen majdnem, hogy szórakozás volt, mert ugye művész századval kellett mennem, és minket akkor csak egy hónapra vittek el. A Zeneakadémia és az állam között volt egy ilyen megegyezés, hogy egy hónapra viszik el a művészeket, és akkor a többi időt azt úgymond katona adóval letudtuk a fizetésünkből. Na, szóval a lényeg az, hogy ez nekem egy akkora lelki élmény volt, hogy onnan a katonaságból a Jézus szívébe, Jézus szívé elé oda borulhattam. Szóval ez is egy ilyen teljesen ünnepi pillanat, ami az egész életemet meghatároz és betölti, mert most is ugyanazt érzem, most, hogy ezt elmeséltem. Szóval ez egy ilyen felfoghatatlan, csodálatos érzés.
Nagyon örülök, hogy ezt megosztotta velünk.
Róna Széki Tamás hegedűművésszel Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.